Attól is minden pályakezdőt óva intenék, hogy szándékosan traumatikus helyzetekbe sodorja magát csak azért, hogy kipróbálja, hogy az milyen, hogy attól, hogy legyenek élményei. Nem, úgy is fogsz traumatizálódni, egy csomó rossz dolog fog történni veled. Nem kell azt keresni a bajt. Attól nem leszel jobb színész, hogyha hagyod magad megkínzatni. Szerintem, tehát, hogy igen, de közben kell élményanyag, tehát meg el kell tudni képzelni. Szerintem minél pontosabban el tudsz valamit képzelni, meg az érzések, az élmények, azok rokonok egymással. Tehát ugyanúgy, ahogy nem kellett kipróbálnom a heroint ahhoz, hogy tudjam, milyen függőnek lenni. Érted? És az saját kis élményanyagod, ami, ahogy élsz az életedben, olvasol könyveket, nézel filmeket, érnek hatások, vannak jó beszélgetéseid, egyszerűen összekötődnek ezek a dolgok.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Revizor R beszélgetés című műsora, és a mai vendégem Sotró Eliza színésznő. Induljunk egy kicsit Ádámtól és Évától, ha lehet.
Jó.
A Vörös Martiba jártál gimibe, Vörös Marti gimnáziumba, ami egy művészeti iskola. Ez, hogy te színházzal szeretnél foglalkozni, már ilyen nagyon korán megéred benned?
Nagyon. Már a Vörös Marti előtt. Tehát én Földessy Margithoz is jártam, de igazából ilyen másodikos koromban döntöttem el, hogy én színésznő szeretnék lenni. Azért, mert akkor volt egy prózamondó verseny, vagy hát versmondó verseny, amire nagyon komolyan felkészültünk, a Sün Balázs című, és Csukás István verset mondtam el, és nagyon élveztem a felkészülési időszakot, tehát a próba folyamatot, és aztán azt hiszem, hogy nem nyertem a versenyen, de hogy annyira tetszett maga az, hogy én egy szöveggel foglalkozhatok, hogy én ezt átadhatom. Ja, persze ott azt mondták, hogy sokat mutogatok, és hát ez a mai napig így van, úgyhogy ez így is maradt, de hogy akkor ez így megfogalmazódott bennem, és nagyon támogató közegben nőttem fel, tehát a szüleim abszolút tulajdonképpen keresték is azt, hogy igen, akkor keresünk neked egy olyan csoportot, ahova tudsz járni, és akkor én több ilyen gyerekszínjátszó csoportban megfordultam, és valahogy apukám mindig levonta a tanulságokat, hogy ez jó-e, vagy nem, és akkor ennek alapján eldöntöttük, hogy menjünk-e máshova, és váltsunk-e. Tehát ezt ilyen nagyon lassan tapasztaltam ki, hogy mi az a mód, ahogyan én színházat szeretnék csinálni. És akkor, amikor hatodikos voltam, és itt fertőződtem meg véglegesen a színház mellett, mert addig még csak ez, hogy előadni valamit, ez volt bennem ilyen nagyon erős hívás, és akkor Csáki Csilla rendező szakon végzett a színművészetén, és neki az első bemutatója az Szabó Magda mondják meg Zsófikának című regényéből készült. És ő csupa ilyen 12 éves lányjal, mint amilyen én voltam akkor, csinálta ezt az előadást, és az annyira jó munkafolyamat volt, olyan csapatépítő tréning, olyan figyelem, tehát a Csilla ilyen mester is lett, nem, meg barát is, nem csak egy rendező, aki megmondja, hogy gyere be, légy szíves, azt fogd meg, és jó, nagyon jó, mosolyog. Tehát, hogy nem ez a típusú a gyerekek exhibíciójával visszaélő színházrendező, hanem aki tényleg gyerek, és ő is lejön velünk, és együtt játszunk, és akkor én tudtam, hogy engem ez érdekel, és így érdekel. Aztán persze később megtanultam együttműködni azokkal a rendezőkkel is, aki azt mondja, hogy gyere be, itt legyen egy... De hát ez már az évek meg a tanulás hozta.
A Vörös Marti Gimnázium az egyik leghíresebb magyar drámatagozatos gimnázium. Mennyire alakítja ki ez a diákokban a művész öntudatot? Egyáltalán mit jelent drámatagozatos suliba járni?
Nem szoktam beszélni a Vörös Martiról, mert én nagyon nem szerettem oda járni, és viszont kedvelem azokat a tanárokat, akik ott tanítanak, és azt is látom, hogy vannak diákok, akiknek ez tényleg nagyon jó, meg akik nagyon jó élményekkel jönnek el, és ezért nem akarok így visszafelé köpködni az iskolámra. Amit így, amit nagyon pozitívumként mindig fel tudok hozni, az az, hogy nem is a művész öntudat, hanem hogy kicsit segített kitágítani az én színházi ízlésemet. Tehát nagyon sokat jártunk színházba, sokféle előadást megnéztünk, És mondom, tehát én Vörösvárról jövök, néha bejártunk színházba, az Operettbe vagy a Madácsba. Én például nem is tudtam, hogy a Vörösmartin kívül is van drámatagozat. Én azt hittem, hogy az az egy van az országban. És akkor ott magába szippantott ez a diák színjátszós közeg, és akkor megtudtam, hogy van Szentes, van az Adi, tehát Debrecenben. Úgyhogy ezek így később derültek ki számomra, és a Vörösmartinban tudtam meg, hogy létezik a Zsótér Sándor, hogy létezik a Krétakör, tehát velük kezdtünk el először arról beszélni, hogy vannak kőszínházak, vannak alternatív előadások, és én nem éreztem azt, hogy ilyen művész, nagy művész öntudatban lennének az emberek. Exhibíció az abszolút volt, de azért ott nagyon vegyes a közeg, tehát azért az elsősorban egy iskola, és másodszorban, tehát a délutáni órákban van a drámatagozat, és ott is kell tanulni, hát az érettségig valahogy el kell jutni. Amit problémának éreztem, hogy nálunk több olyan ember volt az osztályban, akit inkább a modell szakma érdekelt, mint sem a színház. Tehát ez a flash, ami a Csilláéknál volt, hogy igen, dolgozzunk, ez nem igazán volt meg. Tehát, hogy nem volt igazából annyira ambíció a munkára, és akkor így kialakultak ilyen kisebb, kis belső kör, akik nagyon szerettük a színházat, és tényleg az volt, hogy felvettek 30 embert, először megkérdezték, hogy ki akar színész lenni, és feltette 30 ember a kezét, aztán negyedikre pedig feltette 7 ember, és ők valóban jelentkeztek is a színművészetire.
Hogy csorgott be ez a modell szakma vajon a fókuszba, vagy ez akkor egy ilyen divatos dolog volt?
Nem tudom, ez valamiért az én osztályomban volt. Tehát a többi osztályban ez nem volt jellemző, hanem így nagyon szép lányok voltak, tehát tényleg iszonyatosan dekoratívak, és hát van, aki a mai napig modellkedik, tehát hogy igen, de hogy mindegyiküknek volt portfóliója, mindenki járt a fotózásokra, és hát azért az is egy egész embert kíván, tehát egy modellkedés is, és akkor emiatt volt olyan, hogy nem tudom, egy fotózás az előbbre való volt, mint az, hogy próbáljunk, vagy az, hogy bejöjjön akár előadásra, vagy nem tudom, és akkor... De nem akarok, mondom, ilyen rosszat
mondani. Ja, persze,
mondani,
oké, értem.
Csak
értem.
Hogy ez igen, tehát hogy mindenkinek más volt az érdeklődési köre, mert ugye a Vörösmartinban van sporttagozat is, bár én nem lógtam velük annyit, mert azért ez a dráma, ez elég intenzív elfoglaltság így a délutánonként. Sőt, hát én abszolút ilyen Hermione Granger voltam, hogy minden órát fölvettem. Tehát, hogy amit lehetett, én még, nem tudom, angol előkészítőre, ja nem, németre is jártam, pedig amúgy angolos és franciás voltam, tehát, hogy igen, én azért ezt magamnak teremtettem, ezt a helyzetet. De hogy a sportosoknál ott valahogy, ott az a helyzet, hogy az iskola toleráns a sportosokkal abban, hogy a sportfoglalkozásaik mellett a tanulmányaikat is segítsék megfelelő szintre hozni. A dráma az más, ott össze kell, tehát ott társulat alakul, egy osztályközösség. És nálunk ez nem annyira. Vagy én nem éltem meg jól. Az osztályom úgy együtt volt, csak én mindig egy kicsit ilyen kívülállónak éreztem magam.
Említetted, hogy Hermione Granger voltál. Ez most is jellemző rád a munkádban?
Hát nem, azért ez sokat változott az évek alatt. Pont tegnap volt egy ilyen beszélgetésem, hogy én abszolút Hermione voltam, és hogy mindent, és mindig jelentkeztem, és nagyon bosszankodtam, hanem engem szólítottak föl. Tehát, hogy ez nekem teljesen szerepbe vágott. Aztán később, talán a Vörösmartiban ott kialakult egy ilyen Luna Lovegood énem, tehát aki egy kicsit ilyen elvarázsolt, kicsit ilyen fura.
A Harry Potter karaktereiről beszélünk, csak hogy a nézők ja, is igen, tudják igen. Hova tenni, bár szerintem azért legtöbben tudják.
Hát azért, na, azért ezt illik tudni. Igen. És most már... Igen, még most is az, hogy nem tudok szelektálni, hogy nagyon könnyen mindenre igent mondok, tehát, hogy megnézem a naptárba, ráérek, persze, és amikor ott vagyok, és lóg a belem, mert megint túlvállaltam magam, és nem, tehát magamat sose szoktam felhívni, hogy ne haragudj, Elisa, nem tudunk valamikor pihenni, ja de, kedden délután van, akkor beírlak. Tehát, hogy szerintem lehet, hogy ezt kéne csinálnom ahhoz, hogy erről leszokjak. Igen, abszolút alapos vagyok, meg nagyon szorgalmas is, de ettől a túlvállalástól van néha az, hogy hogy én azt érzem, hogy szeretnék kicsit jobban fölkészülni egy-egy dologra, de amikor nem tudok, akkor az van, hogy jó, akkor most itt ezt elengedjük, hogy erre fel akarok készülni, és oda megyünk, és lesz, ami lesz, vágjunk bele.
Nem tudom, hogy melyik lesz az a pillanat egyébként, mert szerintem ez egy ilyen generációs probléma, vagy nem is tudom, hogy így melyik lesz az a pillanat, amikor mi majd azt fogjuk mondani, hogy bocs, de nem, és nem érezzük emiatt rosszul magunkat, és hogy ez miért fog megtörténni.
Aha.
De hát valószínűleg a szakmában való előbbre lépés engedi meg egy idő után, nem a nemet mondást. Nem tudom.
Igen, tehát ez jó, amit mondasz szerintem, mert tényleg van, hogy fiatalon arra vagy beállítva, hogy mindenre igen mondok. Mindenre! Mert az a lényeg, hogy eljussak valahova, hogy tapasztaljak, hogy megismerjék a nevemet, és amikor már valamennyire kialakítottad a saját státuszodat, vagy a saját nevedet, de hogy már tudják, hogy ki vagy, akkor egyrészt el kell kezdeni szerintem szelektálni is, hogy mi az a meló, ami még belefér, mi az a meló, ami mehet a nevem alatt, amit én még úgy érzem, hogy nem hitelromboló, vagy bármilyen másokból. Meg milyen minőségű, tehát én is egyre finnyásabb vagyok, hogy milyen minőségű az a cucc, amiben részt veszek, mert közben nagyon próbálom óvni a saját tehetségemet, hogy tudom, hogyha valami rosszban veszek részt, akkor az képes arra, hogy kinyírja a tehetségemet. Tehát, hogy volt olyan, ezt szinkronban éreztem, hogy egy nagyon-nagyon igénytelen sorozatot kellett szinkronizálni, nagyon igénytelen volt a szöveg, és ott ültem, és éreztem, hogy most ez az a pillanat, amikor romlik a tehetségem. Tehát egyre rosszabb vagyok, egyre fásultabb, egyre kevésbé lelkes és energikus, és ilyet nem, tehát hogy ilyet már nem vállalok.
Milyen érdekes, hogy a szinkronban is számít, hogy... Tehát, hogy valahogy azt gondoltam, hogy ott az ember a hangját adja, azzal úgy pénzt keres. Neked fontos, hogy mit szinkronizálsz?
Nagyon fontos. Na most ott is úgy van, hogy ez talán műfaj dolog, hogy a török sorozat, az egy külön műfaj, a 140 rész, az nem olyan igényességgel készül el annak a fordítása. És tudod, én a színészként arra szeretnék figyelni, tehát nekem az a dolgom, hogy amit a színész kollega csinál a vásznon, azt én a hangommal, megfelelő ritmusban, az ő érzelmi állapotát követve, mégis magyar hangsúlyokkal megpróbáljam a legtökéletesebben és a leghitelesebben megteremteni. És ehhez megpróbálom átvenni az ő érzelmi állapotát, és beosztani azt a kis magyar nyúlfartnyi mondatot az ő szájára. Ehhez képest, amikor nekem azzal kell foglalkoznom, hogy esetleg egyeztessem a mondat anyalanyát az állítmányához, és mi van ide írva? Mit mond? Tehát amikor nincs próba, hanem csak megy a tekercs, és én akkor ott az nagyon elviszi a figyelmemet, és igen, tehát hogy ilyen szinten értem az igényességet. És hát persze a legjobb mozifilmet szinkronizálni, mert akkor van, megnézzük, visszamegyünk, addig nyüstöljük, ami ilyen tökéletes nem lesz. Amikor sorozat szinkron van, akkor többször van az, hogy nincs is próba, hanem blattolsz, és úgy mondod rá. Ez is tud szuper dolgokat kihozni, mert tényleg van, hogy az első pillanat, az az ilyet hang, az attól volt hiteles, hogy te is éppen akkor megijedtél a szörnyetektől. De igen, tehát most már úgy ebben is úgy kialakult nekem, hogy mi az, amit ebből beengedek magamba.
Uh-huh. Elvégezted a Vörösmartit? Mi jelentkeztél rögtön a színművészetire?
Igen, de akkor csak a budapestire jelentkeztem, Kaposvárra nem. Tehát mondták, hogy senkit nem tesznek fel elsőre, ami nem igaz, mert van, akit felvesznek elsőre. Ja, hát most már mindegy, mert most már ugye nem az a rendszer van. De hogy az volt a titkos tervem, hogy én szeretnék kimenni külföldre. Tehát, hogy azért sem adtam be Kaposvára, bár minden áron tudtam, hogy én színész szeretnék lenni. Mert úgy voltam vele, hogy úgy sem vesznek fel elsőre, és nem baj, akkor legalább kimegyek. Persze megviselt, hogy nem vettek föl, tehát azért az mindig egy pofon, mert kis csillogó szemű tizenéves, aki színész szeretnék lenni, egy ilyen felvételi kudarcot, persze, hogy úgy él meg, hogy akkor lehet, hogy nincs is tehetségem. És hogy igen, tehát ezzel vannak ilyen körök, és amúgy nem, ez nem azt jelenti, hogyha nem vesznek föl, hogy nincs tehetséged, és ezt most már azért is tudom, mert tanítok a Free SF-én, és most már ültem a másik oldalon, és tudom, hogy bizony-bizony lehet tévedni. meg mármint nem abban, hogy akit fölvettünk, az hát nem olyan jó, de nem, nagyon jó emberek járnak abba az osztályba, és mind nagyon tehetséges, de volt még olyan, akit jó lett volna, csak hát ez a keretszám.
Uh-huh. Utána elmentél Berlinbe, amikor külföldről beszélsz, akkor az egyéves berlini életedről beszélsz. Mit csináltál ott?
Ó, nagyon sok mindent, nagyon kalandos volt. Eredetileg babysitternek mentem ki egy családhoz, magyar volt az édesanyja és német volt az édesapa, a gyerekek pedig magyarul beszéltek, ikrekre vigyáztam, de nagyon nem passzoltunk össze az édesanyával, tehát ő nagyon más gondolt arról, hogy nekem mi a feladatköröm, meg én is arról, hogy milyen munkára jelentkeztem.
De megcsináltatta veled a házi munkát, ez nagyjából azt jelenti, ugye?
Hát igen, uh-huh. Igen, ami én úgy éreztem, hogy nem az én feladat, tehát uh-huh. Hogy én a gyerekekre vigyázni mentem oda addig, amíg ő neki más dolga van, és közben mellette nyilván a szerelmemmel akartam találkozni. Nyelviskolát ezt fizettek nekem, de amikor felmondtam, akkor visszafizettették az árát. Tehát ez, de jogos, tehát uh-huh. Hogy persze, ők se arra számítottak, hogy én egy hónap után azt mondom, hogy nem erre voltak berendezkedve, meg hát ott az is probléma volt, hogy olyan tehát olyan veszekedés, vagy nem is tudom, tehát hogy én azt éreztem, hogy nagyon intimen bevonódok egy családnak a belső életébe, és hogy én is egy kicsit úgy abuzálva vagyok, ilyen, vagy terrorizálva vagyok. Ja igen, az abúzió, az szexuális, ugye?
Nem feltétlenül.
Ja, na, akkor abuzálva vagyok. Nem, terrorizálva vagyok ott lelkileg, és egy idő után elkezdtem kikészülni ettől, hogy mondjuk, hogy veszekednek velem, vagy le vagyok hordva, tényleg, mint egy cselédlány, és akkor így úgy gondoltam, hogy na jó, hát ez még az édesannánál működött, de hát én azért nem vagyok rátszorulva, és akkor így meghoztam ezt a döntést. És nagyon kedves volt az akkori barátomnak az édesanyja, Baksasós felfogadott be, és akkor náluk hesszeltem, és ő egy csodálatos nő, és megmutatta nekem Berlint, ő akkor a Collegium Hungaricum Berlinben dolgozott, és mi járt mindenféle emberekkel találkozni, oda mindig fit magával, amikor kint volt a filmfesztivál, akkor oda segített nekünk jegyet szerezni, és akkor ez már inkább egy olyan lét volt, amire vágytam mondjuk Berlinben. De közben dolgozni is akartam, tehát nem akartam teljesen ingyen élő lenni, vagy rászorulni a barátomnak az édesanyjára, csak hát ez nehéz volt, úgyhogy mindenféle kis munkáink voltak Schwarzban. Mert akkoriban még nem kaptál automatikusan munkavállalási engedélyt Berlinben, mert még csak akkor csatlakoztunk az EU-hoz. Uh-huh. De azt is próbáltuk elintézni, csak a sok bevándorló miatt ez egy nagyon lassú folyamat volt, és akkor végül nem kaptam munkavállalói engedélyt.
És a német színházzal ott azért valamennyire találkoztál?
Hát nagyon aranyos, ahogy én a német színházzal találkoztam, igen. Csupa ilyen olyan sztorim van, hogy én jártam ott színjátszó csoportba, tehát kerestem magamnak egyet, az is nagyon aranyos volt, tehát én éreztem, hogy azért én egy kicsit már nem itt tartok a Vörös Marti után, tehát hogy ők nagyon örültek, hogy én oda járok, mert egy csomó mindent tudtam mondani, meghozni, amitől, tehát hogy kvázi kicsi tanár segédként is voltam jelen abban a csoportban, de az nagyon jó volt, hogy nem kellett teljesen lemondanom a színházról, és akkor voltunk a Nach Moskau című előadáson a Volksbühnén, ami egy ilyen három nővér parafrázis összevonva egy másik Csehov novellával talán. És hát az történt, hogy nagyon-nagyon hosszan tartott a darab. Mondtuk, hogy ez tök jó volt, na. És akkor hazamentünk, és otthon láttuk, hogy még volt egy második felvonás, amit én ismertem a darabot, de nekem úgy tűnt, hogy ez a vége. Tehát nagyon jó kis lezárás ott a végén. Ugye arról nagyon szépen hazasétáltunk. Akkor volt az Oidipus kolonoszbant néztük meg a Berliner Ensemble-nak az előadása, és jaj, de jó, ilyen olcsó jegy, mert amúgy akartunk volna menni a Schaubühnére is, csak 60 euró volt egy jegy, ami nekem a havi fizetésemnek a, igen, hát kb. A fele. Uh-huh. És akkor így nagyon olcsón szereztünk jegyet ott a Berliner Ensemble-nál, és akkor föl is ültünk. Hát az történt, hogy a színpad elején volt egy nagy buxus, tehát ilyen bokrok voltak, és pont onnan, ahonnan mi ültünk, a színpadnak a teljes hátsó részét kitakarta, úgyhogy lényegében hangjátékban hallgathattuk meg az előadást, néha így Oidipus elől sírt, és akkor azt úgy láttuk, tehát amikor kimélték szabadott jönni a színpad elejére.
Szóval nem volt rád nagy hatással a német színház művészet. Oké. Visszajöttél, jelentkeztél Kaposvárra, és volt ott 3 jó éved. Milyen volt mielőtt a Vinyászkijék megérkeztek és átvették az irányítást Kaposváron, milyen volt ott a képzés?
Nagyon átgondolt struktúrája volt, nagyon átlátható volt, hogy tulajdonképpen te mire szerződsz, tehát mi ez az 5 év. Addigra jutott el oda, akkor végzett, amikor én oda mentem, akkor lettek végzősök csak negyedikesek voltak? Igen, talán még csak negyedikesek voltak, igen. Az első 5 éves osztály, az első Mohácsi osztály. Első és utolsó és egyetlen Mohácsi osztály, mert utána ugye ő nem indíthatott több osztályt, mert azt már Vinyánszki Attila indította. Tehát, hogy addigra forrta ki magát ez a rendszer, amit Csáki Juditék kitaláltak, hogy hogyan épüljön fel ez a képzés. Tehát ettől még volt egy frissessége is, volt még ez az izgalom, hogy fog működni, meg volt már egy biztonságot adó átlátható rendszer. Voltak rendesen a délelőtti órák, sok elméletet tanítottak. Ja, hát én nekem van egy képem attól, ahogyan én átláttam ezt a rendszert, van egy képem arról, hogy hogyan kell színészeket tanítani, hogy mire van szüksége egy színésznek egy színművész oktatásban. Szerintem nagyon fontosak azok az alapok, amik nekünk így voltak is, hogy beszédtechnika, csoportos és egyéni, speciálisan a saját beszédedre odafigyelve, hogy az, tehát a saját hangzóidat kiavítsd, vagy tudatosítsd, hogy neked mire kell figyelned. Van a mozgás, ami nagyon fontos, hogy abból is legyen testtudatod, hogy a végére megismerd annyira a testedet, hogy azzal meg tud csinálni dolgokat. És ugye az ének, az is egy, tehát ott volt nálunk az énekből karének, egyéni ének, meg szolfés, meg korrepetálás, tehát hogy az is egy, sőt még hangszeres zene is volt, de hát az azért nem volt ott kiforma, tehát az, akit már tudott hangszeren játszani, az például nem vehette föl ezt a tantárgyat, mert tehát ez ilyen minimális alapszinten tanít meg zenélni. Na mindegy, igen, tehát hogy ezek nagyon fontosak, hogy ezekre az alapvető színészi készségekre, amiket később igényelsz, legyen egy ilyen erős ráhatás, és hát az elmélet, és ezt mondta mindig Csáki Judit, hogy tanárnő, hogy nem színész szakmunkásokat, hanem színművészeket nevelünk, és ezért fontos, hogy legyen műveltséged is, hogy nézzél külföldi előadásokat, azokat kontextusba helyezd, hogy ismerd a drámatörténetet, ismerd a színház történetet, ismerd meg azt, hogy milyen, tehát hogy ha azt mondom, hogy a Vörös Marti megmutatta, hogy Budapesten milyen társulatok és színházak vannak, akkor a Kaposvári Egyetemen megtanultam azt, hogy a világban, Európában, vagy Európán kívül milyen színházi stílusok vannak. És ez nagyon, nagyon sokat segít, hogyha ezeket így befogadod. Nagyon inspiráló. Uh-huh.
Ugye azt mondják arról az időszakról, amikor Vinyánszky Attiláék ott átvették a hatalmat, hogy gyakorlatilag megszűnt a képzés. Ez tényleg így volt? Vagy ez mit jelent pontosan?
Ez ilyen fokozatosan szalámizódott le, hogy melyik tanárunkat miért rúgják ki. És igen, egyszer csak úgy álltunk ott, hogy de akkor ki fog minket tanítani? Tehát, hogy kit fog, de hát majd ők megoldják. Na most, akivel találkoztam, aki tanított bennünket, ő Galántai Csaba tanár úr, szerintem nem alkalmas arra, hogy tanítson bárkit. Nem pedagógus, és nem... Na, hát szóval nem igazán tanultunk tőle semmit. És hát rajta kívül aztán nem, egyszerűen nem jöttek emberek, hanem volt olyan tantárgy, ahol beletírva az ötös, és nézem, hogy ez ki? Nem láttam életemben, egy órán nem voltam. Úgyhogy ezek így szép, jó, korábban is voltak problémák, de nem ilyen szintű problémák. És tényleg mi osztályunk volt az első, aki úgy volt vele, hogy akkor menjünk színházakhoz gyakorlatra. Az elvileg az 5. évben lett volna normál esetben, tehát ez része volt a képzésnek, hogy 5. évben szakmai gyakorlatra menjünk, de akkor mi már 4. évben elmentünk szakmai gyakorlatra. emiatt behivatott minket az egyetem vezetősége, jól megalázott minket. Még azt is mondták, hogy azt a pénzt, amit ott keresünk a színházaknál, azt mi fizessük be az egyetemnek, mert az...
És befizettétek?
Dehogy is. Jó. Tehát, hogy azért ez már ilyen nagyon abszurd volt. Mert igen, hát erre például azzal visszaérvelhettünk volna, hogy akkor ti meg azt a pénzt fizessétek vissza, amit az én államilag támogatott éveimmel ugye elvesztegettem ezen az egyetemen, ahol nem azt a képzést kaptam, mint amire én jelentkeztem. Tehát, hogy akkor kérem azt vissza, és akkor elmegyek, tanulok valami másik szakmát. Na mindegy. Uh-huh. Úgyhogy ez volt.
És a kaposvári rossz tapasztalataid hozzájárultak ahhoz, hogy amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemen nagyjából ugyanez az Einstein megtörtént, akkor te ott álltál a barikádon az első sorban?
Hát én igyekeztem, igen. Tehát akkor az engem újra traumatizált. Tehát tudod, amikor egyszer, nem is tudom, már, ja, igen, a Michael Jacksonos filmben, a Netflixen ott láttam azt, hogy tök mindegy, hogy igaz-e vagy nem akarok ebbe a vitába belemenni, én elhittem, hogy valóban az történt azokkal a kisfiúkkal, és az egyik fiú mondja azt, hogy ő egészen eltemette magában ezt a dolgot, hogy őt abuzálta a Michael Jackson gyerekkorában, és abban a pillanatban, amikor a fia annyi idős lett, mint amennyi ő volt akkor, amikor ez vele történt, akkor jött elő belőle ez a trauma, és akkor kellett elkezdenie ezt feldolgozni, hogy itt valami nagyon el volt temetve. És nekem ez volt ez a pont, hogy amikor megláttam, hogy ott vannak ilyen villogó szemű fiatalok az egyetemen, és hogy ők most ugyanazt fogják velük megcsinálni, mint amit velünk megcsináltak, akkor nem volt kérdés, hogy én oda kell mennem, mert hogy biztosítanom kell, meg kell védenem őket. Nyilván nem tudtam egyedül megvédeni, meg hát nem is voltam egyedül, de hogy én egy kis porszem vagyok ebben az egészben. De hát ez egyértelmű volt. És ez a mai napig teljesen egyértelmű, és nincs rajta mit maszatolni.
Vannak dolgok, amik ilyen, tehát ilyen nagyon nyilvános, a nyilvános térben is látszódtak, hogy adott esetben nyílt levelet írtál Vidnyánszky Attilának, de hogy mit tudtál még ezen kívül hozzátenni kívülről ehhez a mozgalomhoz?
Az sem volt bennem, hogy tehát ez az ő lázadásuk volt, ez az ő történetük, és én külső emberként szerettem volna ebben, tehát úgy külső támogatóként próbáltam mindent megadni. Tehát például rajta voltam a riadó lánc listán, amikor az volt, hogy jönnek őket kilakoltatni, vagy valaki be akar menni, akinek nem kéne, akkor vállaltam éjszakai portaszolgálatot, vagy azonnal rohantam én is, tehát hogy mindig be volt kapcsolva a telefon, hogyha valami akció van, és szükség van rám, akkor menjek. Meg amikor hívtak, hogy kéne, nem tudom én, az élő láncba felolvasni a kartát, akkor azonnal jelentkeztem, hogy persze vagyok, olvasom, tehát amit én a nevemmel, vagy ismertségemmel hozzá tudok tenni, kifelé azt is, abban is vagyok. De azt sem akartam, hogy majd én oda bemegyek, és akkor én ott így szervezkedem, hanem úgy éreztem, hogy ezt nem akarom elvenni tőlük, és rájuk pusolni az én meglátásaimat. De az első időkben tényleg volt az, hogy én bementem gyűlésre, megkérdeztem őket, hogy beszabad-e jönni, és akkor igen, és ott például elmeséltem azt, hogy mi volt Kaposváron. És ugye, tehát hogy azt mondják a... Jaj, a Vidnyánszkijék, hogy nem buktak volna ki senkit, de ez nem igaz. ez azért sem igaz, mert ő is tudja, hogy ez hazugság. Mert amikor volt egy beszélgetésünk, volt, hogy 70 ember leült Vidnyánszky Attilával beszélgetni, ez akkor kezdődött az egyetemfoglalás, és nagy, vagy nem az egyetemfoglalás, hanem az, hogy jönnek és bekebelezik az egyetemet. És akkor ez a beszélgetés már korábban le volt egyeztetve, és volt is egy vita, hogy most akkor erre menjünk el, amikor most akarja kitúrni a egyetem vezetőségét. És végül úgy döntöttünk, hogy a beszélgetést megtartjuk, aki jön, aki nem. És nagyon tanulságos volt, de hogy ott állandóan téma volt ez az egyetem elfoglalásának, hogy ne csinálja meg, tehát hogy tényleg kérték, érveltek 70 nagyon okos fiatal. És ott a Szabó László, aki elvileg a moderátora volt ennek a dolognak, de közben szerintem néha kicsit túllépett ezen a szerepkörön, sőt, ő el is mondta azt, hogy hát ez nem, ez évek, mire ez majd rendesen átalakul, és hogy az lesz, amit ők szeretnének. Tehát ez azt jelentette, hogy persze nem az van, hogy oda mennek, és mindenkit azonnal kirúgnak, hanem mindenkit szépen, mindenkinek olyan munkakörnyezetet teremtenek, amiben egyszer csak már nem számítunk a segítségedre, és már nem tudunk veled együtt dolgozni. Tehát, hogy ez a lesz a lámizás az egészben, hogy ez nem, tehát ez egy egyértelmű leuralása az egész. Hát, az egész egyetemnek.
Ha most lennél pályakezdő, vagy most végeztél volna a gimivel, de mit csinálnál?
A gimivel? Azt hiszem, hogy ez a cucc, ez eljutott volna hozzánk a Vörösmartiba. Tehát ez biztos, hogy hallottam volna erről. És mert én ugye úgy felvételiztem Kaposvárra, hogy jó, engem nem érdekel, én akkor is színésznő vagyok, nem érdekel, hogy itt milyen képzés van, ezt elvégzem, adjátok ide a papírt, és akkor kész. Tehát, hogy, és oda mentem, és rájöttem, hogy hoppá-hoppá, tehát, hogy azért kicsit hátrébb a nagy mellénnyel kisasszony, azért ez a képzés tényleg jó, és tényleg ér valamit, és egy csomó mindenben tudok fejlődni, és ez iszonyat inspiráló volt, hogy én semmit nem vártam, mert ugye mindig ez ment a Vörösmartiban is, hogy hát a Pesti Egyetem az igazi, a Kaposvár az ilyen. És ez nem volt igaz, tehát, hogy tényleg én úgy mentem, hogy jó, oké, Pestre nem vettek föl, mindegy, ez a Kaposvár, valahogy túléljük, és akkor... És közben nem, hanem nagyon-nagyon jó. Na, nem tökéletes kis tündérbirodalom volt egy csomó probléma, de sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam az egésztől. Na mindegy, és ez, tehát eljutott volna az egyetemfoglalás híre, de közben van bennem egy erős vágy arra, hogy én színésznő legyek, most azt matekolom, hogy mit csinálnék 18 évesen, és lenne bennem ez a dolog, hogy jó, nem érdekel, én akkor is színésznő leszek. Hát... azt hiszem, hogy nem jelentkeznék. Azt hiszem, hogy nem. Mert annyira megpróbálnék más úton, módon. Tehát akkor azt érezném, hogy nem kell a papír. De azért is érezném ezt megnyugtató gondolatnak, hogy nem érdekel, nem kell a papír. Mert még nem tudnám, hogy függetlennek lenni. Ennyi lemondással jár, és hajtana a hív. Hogy mindegy, akkor is, ha szekéren, akkor szekéren csinálok színházat. És közben meg viszont azt is látnám, hogy a kőszínházakat is sorra uralják le, és már nem vonzana az, hogy abba, tehát hogy valamelyik kőszínházba beálljak katonának. Nem a katonának.
Igen, nekem is így elcsuhant az agyamon.
Igen, de közben nem ítélem el azokat, akik felvételiznek, tehát ez abszolút érthető, és 18 évesen igen, és ez a dolgot, hogy te, vagy hát ez egy nagyon szép és lelkesítő lelkület, hogy te bármit odaadnál azért, hogy színésznő legyen. Egyébként ne adj oda bármit.
Ez volt a napi jó tanács, Sodró Elizától.
Erre majd rájössz, hogy nem szabad bármit is odaadni. Sőt...
Voltál Szombathelyen is. Uh-huh. Igen, és szerintem nagyon, nagyon jó időszaka volt az a szombathelyi színháznak. Ugye van ez a furcsa distinció, amiben gondolkodunk, hogy vannak a budapesti színházak, meg a vidéki színházak. Most azon kívül, hogy nem ugyanazon a helyen vannak, látsz te bármi különbséget közöttük?
Persze. Uh-huh. Hát, mert a vidéki színháznak egy egész megyét ki kell szolgálnia adott esetben, a pesti színházakban pedig sokkal műfaj specifikusabb tud lenni, vagy közönség specifikusabb a repertoár. És ezért én amúgy jó, tehát azt gondolom, hogy jobb egy vidéki társulatban lenni, sokkal jobb. Én Szombathelyen kicsit jobban éreztem magam, akkor, hogyha ott nagyon jó az igazgató, és nagyon jó a társulat, és olyan darabok mennek, amiket ott sokkal jobban lehet műhelymunkát csinálni, mert mindenki ott van, tehát senki nem jár el szinkronizálni, forgatni, meg nem tudom én, mit, csak arra koncentrálsz, hogy tíztől kettőig benn vagy a próbán, agyaltok, hazamész, kiírod a szövegkönyvbe az újításokat, gondolok. Tehát, hogy ilyen, én ott nagyon rá voltam fókuszálva az előadásokra, sokkal koncentráltabb volt a figyelmem. És annyi pénzt kaptam, amiből meg is tudtam élni abban a városban. Tehát, hogy az egy abszolút tervezhető és egy élhető élet. Ami itt van, az nagyon, nagyon necc. Tehát, hogy itt nem keresek annyit, hogy meg tudjak élni ebben a városban. Emiatt rákényszerülök arra, hogy délután, amikor amúgy vagy pihenhetnék, vagy foglalkozhatnék az adott próba folyamatommal, én szinkronba rohangáljak, vagy egyéb forgatásokat vállaljak be, és hogy ettől szerintem nem tud olyan koncentrált lenni, és olyan új lenni, meg megújult a dolog, amiket csinálok, mert sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy most, na, és mit, és azonnal improvizálni kell. És akkor mindig megpróbálom ráereszteni magam, hogy jó, nyugi, a lazaságból is szület nekem jó dolgok. De hogy igen, azért én néha igénylem ezt a régi biztonságot. Na, igen, most sokat beszéltem erről, de hogy Szombathelyen, de igen, ott mindenféle műfajban ki kell próbálnod magad, játszol musicalt, operettet, kísérleti előadást, vígjátékot, Shakespeare-t, tehát ott az egy nagyon széles paletta, és hát isteni helyzetben voltam Szombathelyen, mert nagyon jó rendezőket hívott le Jordán Tamás, és nagyon-nagyon jó volt a csapat. Tehát tényleg az egy ilyen kis kezdődő, kis új kaposvár volt, aztán meg nem. Aha. Tehát, hogy az ott valahogy úgy nem.
De azért te akkor jöttél el onnan, amikor még jól érezted ott magad, nem?
Igen.
Miért?
Mert a Radnóti Színházból Kovács Adél szerződést ajánlott, tehát az Alföldi Róbert és a Való Péter is dolgozott. Ja, Alföldi Róbi nem dolgozott velem, csak látott, és Való Péter dolgozott velem, és ő is ajánlott az Adélnak. És akkor, össze-vissza mondom. Szóval igen, a Robi hívott el először a Lír Királyba játszani, így a Radnóti Színházba, és ezt abszolút elvállaltam, és akkor tavasszal az Adél átvette Bálint Andrástól a színházat, és ő felhívott telefonon, hogy akkor szeretne szerződést ajánlani. És hát azért ez egy nagy lehetőség, tehát én akkor még nem tudtam, hogy majd hat év múlva, most már hatodik éve vagyok a Radnótiban, azt fogom gondolni, hogy az az életritmus, amit Szombathelyen tudtam élni, az egy sokkal egészségesebb, tehát emberileg egészségesebb életritmus, mint, tehát én akkor még nem tudtam, hogy majd ezt fogom gondolni, és ki akartam próbálni azt is, meg hát azért a Radnóti egy művészszínház, ott is nagyon jó színészek vannak, nagyon jó rendezők, és én rengeteget tanultam a Radnóti Színházban is, és akartam szinkronizálni, és akartam forgatni, hogy ezeket mind megtapasztaljam. Hát igen, most egy kicsit azt érzem, hogy...
Hogy vennél egy tanyát.
Aha! Igen. És hogy tulajdonképpen egy ilyen kis tanya színházban, ott a közeli tanyák lakosainak így monodrámát, és ilyen kis előadásokat létrehoznék, akár velük amatőr módon.
És szerinted meddig bírnád?
Nem tudom. Mert ilyen szempontból sikerhajhászás, az szerintem nincs bennem, meg szeretem azt gondolni, hogy nincs bennem. Nem vágyom hírnévre, meg csillogásra. A sikerre vágyom, tehát arra vágyom, hogy sikeresen megcsináljak egy dolgot, és hogy az tetszen, arra van. De arra, hogy így rajongjanak, arra nincs.
Uh-huh. És sokat forgatsz mostanában. Uh-huh. Hogy vagy te ezzel a film színészettel? Ugye ez nagyon-nagyon más, mint amit a színházban kell csinálni. Talán nem is annyira a módszer, mint inkább az egésznek a struktúrája. Tehát jelenetet 25-ször újra venni, nincs lehetőséged arra, hogy mondjuk bejárj egy film alatt egy évet, mint színész.
Hát én azt gondolom, hogy ez ugyanaz, mint a szinkronnál. Hogy a sorozatok azok... ott nagyon gyorsnak kell lenni, nagyon toppon, nincs idő mindenféle mélységeket, meg mindenféle nagy elemzéseket belerakni, mert tehát minden idő és pénz függvénye. ha van pénz, és van idő kidolgozni a dolgokat, akkor jobb lesz a végeredmény is. Hogyha nincs, mert mindig spórolnak ez a dolguk, hogy mindenből húzzunk le, akkor hagyjuk ki azt a traktort, legyen csak két szereplő. Tehát, hogy igen, ebből, ez is ez ilyen milliós összegek, meg több milliós, több tízmilliós, amit már el sem tudok képzelni, hogy mennyi pénz lehet. Szóval igen, amikor egy nagy játékfilmen dolgozunk, ott azért van idő, meg van felkészülési idő. Tehát én például a Toxikómát, amiben forgattam, Lili szerepét játszottam, aki heroinfüggő, és próbál leszokni, akkor én kértem a produkciót, hogy biztosítsanak nekem egy coachot, aki segít nekem felkészülni arra, hogy kell hitelesen alakítani egy heroinfüggő embert. Milyen fizikai tünetek vannak, milyen jellembeli torzulásokat okoz ez a cucc, van-e valami látványos dolog, és nagyon-nagyon jókat mondott az a lány, aki nekem segített, ő amúgy coachként dolgozik. Tehát
de drogfüggőkkel dolgozik coachként? Mert színészekkel dolgozik coachként?
Nem, emberekkel, tehát bárki megkeresheti. Aha. És közben viszont ő maga volt heroinfüggő, és ő ki tudott ebből jönni, tehát belülről is ismeri ezt a közeget. Nagyon jó filmeket is ajánlott, hogy mit nézzek meg ehhez a karakterhez, amire mondta, hogy na ez hiteles, mert ráadásul az is van, hogy egy valódi függő az kiszúrja, hogyha valami nem hiteles, tehát hogy ő ezt, mert erre van szeme, mert ismeri a közeget, ugyanúgy, ahogy most én nekem tökre tetszett a Besugó sorozat, de látom, hogy akik éltek a 80-as években, azok azt mondják, hogy hát nem ilyen volt, és így jó van, amit nekem meséltetek, az ilyen volt ma, és na, tehát hogy aki benne van, az kiszúrja, és közben nem csak ezt ő csinálta, hanem ami még érdekesebb volt, hogy mivel coach is, ezért valahogy az én kicsit megpszichologizált, és az én saját életemben előszedtük azt, hogy milyen olyan függőségem van, ami ugyanolyan tüneteket, hát nem, de hasonló tüneteket is okozhat, mint a heroin függés.
Munkamániát, kiderült, hogy munkamániás?
Nem, tehát a munkám, arra nem vagyok itt. Tehát ne, ha nincs munka, akkor nem hiányzik. Tehát abban nem vagyok függő, de a párkapcsolat, tehát abban nagyon durván függő tudtam lenni. És hogy érzelmileg annyira azonosítottam magamat a párkapcsolatommal, tehát nem mindkét szuverén ember, hanem azt éreztem, hogy én nélküle én nem vagyok senki. Én megszűnök, nem létezem, ha te nem szeretsz. Na mindegy, igen, és ez borzalmas pszichés állapotokat okozott, és ez is egy ilyen ráébredés, hogy nem adhatom fel magamat, tehát én vagyok, ő meg ő, és mi amúgy együtt élünk egy nagy, szuper szerelmes életközösségben. És ez nagyon sokat segített, hogy ja, igen, hát persze, hát nem kell mindent odaadni. Igen. Semmiért. És hogy ezt így átdolgoztuk abba, hogy mit érzel akkor, amikor nem kapod meg a cuccot. Mit érzel akkor, amikor nem hív fel. Mit érzel. És ezeket nagyon jól be lehetett építeni. És mit érzel akkor, amikor meglátod, hogy ott van. És tudod, hogy nem kéne, mert már százszor eljátszottátok, hogy nem. És ugyanez a droggal. És mégis az, hogy jó, mindegy, gyere. Tehát, hogy igen, ez nagyon sokat segített, és ezért mondom, hogy ott, amikor én ott álltam, hogy már forog a kamera, addigra az én fejemben már pontosan kész volt ennek a lánynak, akit játszom, az előélete, az, hogy mi lesz vele a film után. Ez tök érdekes volt, hogy sokan írták, hogy például azzal a drogos csajjal mi lett, miután vége lett a filmnek. És hogy tök jó, hogy én tudom, mert én kitaláltam, de nem mondom meg. És akkor mindenki gondol, amit akar. Úgyhogy amire oda kerültem, hogy forgatunk, addigra megvolt a fejemben a terv, és én szinte azonnal bele tudtam lépni abba, mert annyira leúsztam előtte fejben a távot, hogy mit kell csinálnom.
Ugye jó színészi alakításhoz nagyon kellenek a saját élmények, vagy vannak olyan szerepek, amiket itt technikailag meg lehet oldani, ebben most semmi negatív nincsen.
Aha, vannak olyan, inkább stílus, szerintem van olyan stílus, amit egyszerűen nem lehet saját élményekből, hanem csak tehát nagy átélésből, hanem csak technikailag lehet megoldani. Mert egyszerűen egy technikai cuccról van szó.
Mondjuk de egy Mohácsi előadásban például?
Hát csinál. Hát ott azért van alsó cucc, tehát ahhoz kellenek élmények, de közben attól is minden pályakezdőt óva intenék, hogy szándékosan traumatikus helyzetekbe sodorja magát csak azért, hogy kipróbálja, hogy az milyen, hogy attól, hogy legyenek élményei. Nem, úgy is fogsz traumatizálódni, egy csomó rossz dolog fog történni veled. Nem kell azt keresni a bajt, attól nem leszel jobb színész, hogyha hagyod magad megkínzatni. Szerintem, tehát, hogy igen, de közben kell élményanyag, tehát meg el kell tudni képzelni. Szerintem minél pontosabban el tudsz valamit képzelni, meg az érzések, az élmények, azok rokonok egymással. Tehát ugyanúgy, ahogy nem kellett kipróbálnom a heroint ahhoz, hogy tudjam, milyen függőnek lenni. Érted? És az saját kis élményanyagod, ami ahogy élsz az életedben, olvasol könyveket, nézel filmeket, érnek hatások, vannak jó beszélgetéseid, egyszerűen összekötődnek ezek a dolgok. De a Mohácsinál ott kell, ott abszolút kell, hogy legyen szíved is, mert csak humor.
Nagyon sok rendezővel dolgoztál, nagyon sokféle előadásban már. Mi az a színházi nyelv, ami hozzád közel áll?
Hát azért a Mohácsi abszolút a top van rendező szerelmem. Tehát, hogy
miért?
Ezt egyszer meg is vallottam neki, és így mondtam, hogy akkor ezt én így bevallom, és nem csallak meg, de azért vannak még rajtad kívül is. És akkor ezt így megbeszéltük, mert mondtam, hogy te is szerethetsz más színésznőket is, nem csak engem, és akkor így, ez így. Oké, és hát, hogy miért? Hát én szerintem nekünk nagyon hasonló a családi hátterünk, nem tudom, milyeneken gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezért. Egyszerűen én értem, hogy ő miről beszél, és ő is mindig érti, hogy én mit csinálok, és én rajongom azt, ahogy az ő agyának a kereke forog. Nekem az nagyon felszabadító, bárcsak nekem jutott volna eszembe típusú élmény, és ő is imádja azt, ahogyan, vagy hát kedveli, azt, ahogyan én ajánlatokat teszek neki, mármint szakmailag.
Természetesen.
És, de hát ilyen, és akkor így sorba szedi fel az ember, ahogy dolgozik, és nyilván mindig az van, hogy régen azt mondtam, hogy a színész kell alkalmazkodjon a rendezőhöz, mert a rendező az nem tud 14 emberhez alkalmazkodni, hanem csak, tehát, hogy ő valamilyen. Most már azt mondom, hogy szerintem mind a kettőnek meg kell próbálni alkalmazkodni egymáshoz, a rendezőnek is a színészhez, és a színésznek is a rendezőhöz. Hát ez akkor egyenrangú a viszony. És közben vannak olyan, tehát, hogy találkozó rendezőkkel, és így mindig tolódik ez a határ, hogy akkor most te alkalmazkodsz jobban hozzá, te kell jobban inspirálni őt, vagy ő akar inspirálni téged, vagy te egyszerűen csak bele kell, hogy bújjál valamibe, amit ő már nagyon elképzelt, és abban megtaláld magadat. Tehát ennek nagyon sok, vagy ilyen széles skálája van, és nyilván akkor vagy színészként a legjobb helyzetben, ha mindegyikkel megtanulsz valamilyen módon együttműködni, és megtanulod magad felszabadítani a munkafolyamatban. És akkor egyszer csak vannak ilyen csodálatos találkozások, amikor valami olyan új dolgot tanulsz, amire előtte nem is gondoltál, hogy ez létezik. És akkor hát tudnám sorolni, sok ilyen tapasztalatom van, csak nem akarok minden, nem akarom megsérteni azokat, akikkel meg nem volt ilyen, és azért nem szoktam kiemelgetni.
Nem kell neveket mondanod, de sűrűn előfordul veled, hogy egy rendező úgy érzed, hogy nem veszi eléggé számba a te igényeidet színészként?
Hogy a szakmai igényeimet?
Igen.
Vagy az emberi, jó, inkább szakmai. Az emberit azt igénybe vagy úgy figyelembe szokták venni. Igen, tehát főleg szerintem sokat változtatott a MeToo helyzet, meg az Eszenyi botrány azon, ahogyan egymással kommunikálunk a színházban, de most mindenki figyel mindenkinek a kis sérülékeny lelkére, tehát az így szerintem egy jobb irány. Nem sűrűn, nem tudom. Tehát azért én nagyon meg tudok bántódni, ha egy ötletem nem tetszik. Ott akkor, és azt gyorsan elengedem, mert nem hordozhatod magaddal a próba sérelmedet, hogy te mondtál egy jót, és akkor csak egy nevetés volt, és nem került bele a darabba. Ha tud, erre is kifejlődik egy ilyen technikát az évek során, hogy mondasz egy jót, tudod, hogy jó, tudod, hogy az a megoldás, a nagybetűs megoldás, és az van, hogy bedobod, mint egy jó kis poént, hogy mi lenne, ha itt az lenne, hogy, és akkor hát, ha ráharapnak, és mondjuk van egy ilyen nagy nevetés, és nem kerül bele. De te még mindig tudod, hogy az jó, úgyhogy egyszer elmondod a büfében is, és srácok, nem gondoltátok azt, és elkezdesz több fronton támadni, és egyszer csak egy adott próba pillanatban, velem ez konkrétan megtörtént, azt mondtam, hogy figyeljetek, legyen az, hogy itt én elmondom azt, hogy, és valahogy egy sokkal jobban adod el a saját ötletedet, és azt mondják, hogy ez nagyon jó. De te ugyanezt mondtad a próba folyamat kezdete óta, csak akkor még senki nem harapott rá, és abban a pillanatban hirtelen leesett nekik, hogy hú, hát ez, úristen, jó, oké, és utána meg már úgy tűnik, mintha közösen találtuk volna ki, ami nem is baj, tehát nem magamnak akarom a sikert, csak szeretném, hogy az úgy legyen, mert tudom, hogy az úgy a jó. Na mindegy, hát ezek ilyen meccsek, de hogy, és akkor erre igen kifejlődik egy ilyen technika, tehát a próbasérelmet azt akkor vagy az, hogy jó, azt tényleg nem olyan jó, ezt elengedem, vagy az van, hogy ha annyira zseniális a megoldás, akkor meg addig kell támadni, amíg egyszer csak meg nem fogom.
Hát igen, ez valahol egy ilyen manipulatív technika, nem?
Persze!
De hát, mint hogyha ő gondolta volna, mintha neki jutott volna eszébe.
Igen, de ez azt hiszem a Brooke le is írja ezt, csak ő ugye rendezőként, hogy a múltkor, amit mondtál, az nagyon jó, azt próbáljuk ki, és közben nem mondtál semmit a múltkor, és ő elmondja úgy, mintha te mondtad, hogy igen, ezt én mondtam, na, és elhiszed valamiért, hogy mondtál valami ilyet, amit ő így értett, oké, de hogy na mindegy, igen. Tehát, hogy ezek vannak ezek a kis manipulációs technikák, a rendezők is, gondolom, meg fel is fedezem néha, hogy számtalan ilyen van. De néha tényleg jobban működik ez, mint főleg pályakezdőként, az borzalmas pályakezdeni. Most már örülök, hogy én ezen kicsit túl vagyok. Bár ha egy másik társulathoz szerződnék, akkor valószínűleg ugyanúgy visszakerülnék hát egy másik státuszba, mert akkor te vagy az új kis Bambi, aki csatlakozik a társulathoz. Na szóval igen, pályakezdőként mondjuk egy ilyen ötletet elmondani egy nagy rendezőnek, hát az, hogy én nem lehet, mindegy, semmi. Körülbelül ez az, amit így megmersz tenni. És akkor én erre így próbálok figyelmet fordítani, hogy amikor hallom, hogy valaki jót akar mondani, mert azért egy adott helyzetben látod, hogy ő is észrevette azt, és mondjuk meg akar kérdezni valamit, de nem meri, akkor szoktam bíztatni, hogy mondjad nyugodtan, mert jó, amit kérdezni szeretnél. És akkor így, na igen, hát ez a csapatjáték, hogy úgy próbálunk figyelni mindenkire.
Sokat beszéltünk most a pályakezdőkről, uh-huh. és azt is említetted, hogy a Free SF-en tanítasz. Uh-huh. Mit tanítasz? Kinek tanítod? Hogyan tanítod?
Kárpáti Péter kért fel, ezt úgy hívják, hogy színház csináló osztály. Ez egy igazából egy két éves fizetős kurzus. Heti három órában tanulnak, vagy nem, heti három napon tanulnak több órában. Lényegében reggeltől estig benn vannak, ez a péntek, szombat és csütörtök. Igen, tehát csütörtök, péntek, szombat. És három trimeszterük van. Most ezt nem kell ilyen részletesen elmondanom, ugye? Mindegy, a lényeg az, hogy az első évben vannak kurzusaik, vannak beszédóráik, vannak elméleti óráik, hogy kell pályázatot írni. Tehát kifejezetten az, hogy hogyan alkalmazkodj a mai magyar színházi körülményekhez, és hogy ezen belül nem színészeket képez, hanem olyan embereket, akik színházat akarnak csinálni, és nem biztos, hogy specifikusan rendezők lesznek, de lehet, hogy fognak rendezni, nem biztos, hogy írók lesznek, de lehet, hogy fognak írni, tehát, hogy igen, ez az alapképzés, és ez egy évig tart ez a tanulós rész, csinálnak vizsgákat, nagyon jó kis vizsgáik voltak. Idén volt egy zenés vizsgájuk, amit a Tarnóczy Jakab rendezett, meg volt egy csehov vizsgájuk, amit Asher Tamás csinált nekik, Tehát azért mégiscsak ők is kell színpadon álljanak, de hogy egymást is rendezik, ez ilyen, igen, azért színházt csinálom osztály. És akkor engem művészi beszéd tanításra kért fel a Péter, és én az első trimeszterben voltam, de felajánlottam, hogy a második, harmadikban keddenként, aki akar és ráér, nekik szívesen tartom tovább a kurzust, úgyhogy ez most így van, úgyhogy keddenként délután nem vagyok szabad.
De élvezed a tanítást?
Nagyon élvezem, meg nagyon jó fejek a tanítványok, tehát igazából én azt próbálom csinálni, amit a Csilla csinált velünk, tehát, hogy nem leadok egy tanítást, hanem sokat beszélgetünk, kipróbálunk helyzeteket, sokat játszunk, meg én is próbálok bevonulni velük ezekbe a dolgokba. És akkor, ami a művészi beszéd részét illeti, magam mellé felkértem a Kelemen Márti beszédtechnika tanárnőt, aki nagyon-nagyon jó szakembernek tartom, és akkor az ő óráin én is részt veszek, és ő beszél a beszédtechnikai dolgokról, én pedig arról, hogy egy beszédmód megformálásának milyen karakterteremtő szerepe lehet, és hogy milyen pszichés dolgokat árulhat el valakiről az, hogy milyen a beszédhangja. Tehát, hogy igen, ezt a példát szoktam hozni, hogy amikor nagyon aranyosnak szeretnék tűnni, és azt szeretném, hogy szeressenek, akkor általában így a felszokat csúszni a hangom. És hogy vannak olyan emberek, akik tényleg mindig azt szeretnék, ha ők aranyosak lennének, és ők tényleg ilyen hangon beszélnek. És akkor ennek
vannak
különböző árnyalatai. Igen. Tök weird. És akkor ennek van ilyen humorosabb, parodisztikusabb formája, vagy van olyan, ami meg tényleg, vagy például ez, hogy a heroinisták, ezt is ez a coachom mondta, hogy ők úgy beszélnek, hogy mindegyikük egy kicsit így nyávog, hogy ne kelljen annyira artikulálni, kicsit nyújtják a szavakat, és hogy van egy ilyen nyávogás a beszédmódjukban, és ez például tök fontos, hogy benne legyen az alakításodban ez a dolog. És akkor ezekre szoktam én így felhívni a figyelmet, vagy ennek a színészi vonatkozásaira, és akkor ez az első másfél óra, és a második másfél órában pedig a Alberti Zsófi színésznő barátnőmmel közösen tartjuk ezt a drámafoglalkozást, ahol jelenetezgetünk mindenféle ilyen a képzeletünkkel játszunk, meg ilyen dolgokat csinálunk.
Még egy utolsó kérdést felteszek neked. Az SFE ügy, amiről már szintén beszélgettünk, szerintem egy ilyen nagy generációs, hogy is mondjam, nem a trauma kifejezést akarom használni, hanem ilyen megakadásunk. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy számodra van-e még olyan ügy, ami mellett azt érzed, hogy érdemes kiállni, miután gyakorlatilag amilyen ügyek mellett kiállunk, általában nem hoz semmiféle eredményt.
Mert nem jól csináljuk. Szerintem ez van. Minden ügyben ki kell állni. Én ezt most már olyan szinten érzem, hogy a közvetlen, tehát hogy a életteremben is, a színházban, ha van egy probléma, akkor nem az kell csinálni, hogy mindegy, meg elpanaszkodod egy sör mellett a büfében, hanem most már azt csinálom, hogy felhívom az illetékes szerveket, hogy sziasztok, ez a helyzet, lehet erre valamilyen megoldást találni? Lehet kiírni próbát, mert nem tudom mióta nem ment az előadást. Tehát, és ez egyrészt azért is jó, mert kiadod magadból a frusztrációdat, tehát mert ez frusztrációt okoz, amikor van valamilyen kis mini ügy, ami idegesít. És hogyha ezt tudod kommunikálni, akkor már ezt már le is raktad magadról, hogyha nem tudod elengedni, hanem ez egy ilyen standing visszatérő probléma. Tehát ezzel trenírozom magam arra, hogy kiálljak ügyekben, és hogy az emberek is nyugodtan álljanak ki, egymásért is, meg magukért is. Amit rosszul csinálunk, az, hogy ameddigre az egyetemfoglalás megtörtént, addigra már szinte mindegy volt. Tehát ez tök szép volt az egész egyetemfoglalás, de ezt én akkor hittem benne, hogy ezt meg lehet nyerni, és hogy lehet úgy ellenállni, hogy ez ne történjen meg. De most így visszatekintve látom, hogy olyan cinikus a hatalom, hogy ez már rég lejátszott meccs volt, hogy, jaj, kis izék, ellenállnak.
De volt az a pillanat, amíg sokkal korábban volt, és ott be tudtunk volna kapcsolódni ebbe? Bárhogyan?
Nem, inkább azt mondom, hogy amit a Gulyás Marci csinált, nekem ő volt az első olyan élményem ezzel kapcsolatban, hogy vele az első élményem az volt, hogy őt fölvették rendezőszakra, ahol egy rendező, de egy régi színész, már nagyon régóta beszélek. Szóval Gulyás Marcival az első élményem az volt, hogy őt fölvették rendezőszakra, ahova az én egyik gyerekkori barátnőm is jár abba az osztályba, és akkor ő vele beszélgetek, és mesél erről a Gulyás Marciról, hogy ő milyen fiú. Mármint, hogy milyen gondolkodású fiú, és az összes többi osztálytársát is így jellemzi nekem, és igen, egy ilyen kis beszélgetésünk volt. És akkor utána a következő úgy tűnt fel, hogy a Marci elhagyta az osztályt, nem rendez, mert őt az aktivizmus érdekli. És akkor, mit tudom én, Markó Iván tánc együttesén valami kis performance, festékdobálás, és hát az nekem onnan Kaposváról, hát ne haragudj, de fölháborító volt. Hát, hogy miért nem maradt a Marci is rendező? Hát azt mondta róla a barátnőm, hogy milyen tehetséges fiú. Hát ugye ez volt konkrétan a véleményem, és hogy tényleg ezek a itt plakátozni, meg nem tudom mi, és nagyobb ellenérzést váltott. Tehát egyáltalán nem tudtam hozzá csatlakozni ez az ügyhöz. Hogy aktivizmus, vagy politika. És aztán szépen lassan ugye engem is elért a kis politika giotin, és én is elkezdtem keresgélni, hogy mi az a módszer. Na de most a Marci az mennyi forral van előttem, tehát szerintem ő is megtapasztalta, hogy nem eléggé hatékonyak ezek a performatív dolgok, és ezért létrehozott egy olyan csatornát, ahol olyan műsorok mennek, ami iszonyatosan hiánypótló és edukatív. Tehát ami, bocsánat, hogy áradozom, de ez a legfrissebb élményem, hogy ezt a Közgyűlés című műsort nézem, és érzem, hogy így, igen, vele, nagyon egyetért. Jaj, nem, vele. Hogy nekem is a véleményem, amiről azt hiszem, hogy ez azért van, az egy pillanat alatt meggyőzhető, hogyha jó érvek hangoznak el, és hogy igen, semmire se lehet sarkosan azt mondani, hogy és új gondolatok jönnek nekem is, és újakat hallok meg. Tehát, hogy ez igen, azért mondom, hogy rosszul csináljuk, mert hogy ez a sok energia, amit mindig akkor, amikor már jön a krach, vetünk bele, tehát amikor és egyszer csak jön a Vidnyánszki, és egyszer csak jön az Orbán Viktor, és tolják, azt valahogy ilyen csendesebb, tehát, hogy csendesebb tempóban.
Tehát folyamatosan kéne építkeznünk.
Folyamatosan kéne építkeznünk, igen, és ez hosszú-hosszú évek, mire ez beérik ennek a gyümölcse, és sokkal több embernek kéne folyamatosan építkeznie. Én ezt gondolom, és most nem a butavidéki és okospesti vizére szeretnék, amit ugye a szavazás után nagyon népszerű lett, mert nem, de ezzel abszolút nem értek egyet. Egyik bélyeggel sem, de hogy az viszont igaz, hogy vidéken élni nagyon más, mint Budapesten. És egy Budapesten felnőtt ember sokkal nehezebben ért meg egy vidéken felnőtt embert, mint egy másik Budapesten felnőttet. És egy vidéken felnőtt ember is nehezen ért meg egy Budapesten felnőtt embert. Tényleg, tehát én vidéken nőttem fel, és nekem nagyon nehéz volt megértenem a pestieket. És ami nekem fontos volt, meg hagyomány, meg nem tudom, azokról mit se tudtak. Tehát, hogy ilyen szinten is értem azt, hogy van különbség.
De akkor összességében azt mondod, hogy van remény?
Hát, én már nem biztos, hogy megérem, amikor ez a remény learadhatóvá válik. Azt nem tudom, hogy én hol helyezzem el magam ebben a történetben, tehát én hogyan tudnék. Mert közben az is van, hogy én szeretnék aktívabban részt venni. Egyrészt nem látom, hogy miben van tehetségem. Tehát a színészetben tudom, mi van, ezért csinálom ezt. Mert szerintem mindenki csinálja azt, amiben úgy érzi, hogy jó. Vagy nem. Igen. És amiben mások is úgy érzik, hogy ő abban jó. Mert azért igen. De hogy próbáltam például a Noir mozgalomba beállni szóvivőként, egyszerűen nem volt ennyi kapacitásom, hogy a színház mellett, a minden mellett, amíg az életemet megteremtem, még erre is áldozzak, az nem is. És hát valamiből meg kell élni, és ezért nyilván a munkát választottam ehelyett, mert most az, azért tényleg bolond lennék feladni a teljes egzisztenciámat, de nem tudom, majd lehet, hogy eljön az a pont, amikor megtalálom, hogy hogy tudnék segíteni.
Ó, pedig azt hittem, hogy ezt most nagyon optimistán, úgy indult, hogy nagyon optimistán fogjuk zárni ezt a beszélgetést, de minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy mondjál, hogy gyorsan.
És ha mind összefogunk, és mind barátságosan vagyunk, nem tudok most ilyen hurrá optimizmusba váltani, mert nagyon szomorú vagyok.
Hát akkor maradjunk ennyiben, és nézzünk bizakodva a jövőbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.